Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Amerikánó Podcast első adásában. A következő két hónapban az amerikai elnök választásig minden csütörtök reggel hárman fogunk jelentkezni. Kernel Zsolt, 24.hu-tól, és Papp Szilárd, Feledi Botond, jó magam, pedig a Partizántól. Célunk az, hogy az amerikai elnökválasztási kampány eseményeit elemezzük nektek, és átbeszéljük azokat a globális eseményeket, illetve a választásnak a nemzetközi jelentőségét, ami befolyásolja Magyarország és az európai folyamatokat is. Abban bízunk, hogy egy ilyen elemző műsorral a következő 10 alkalmat bőven ki tudjuk tölteni. Ebben az első adásban azt fogjuk átbeszélni, hogy mi történt a nyáron a kampányfronton, egészen pontosan, hogy Joe Biden július 21-i elnökjelölti visszalépése óta mennyire izgalmas lett a kampány, és nyitottá vált immár újra ez az elnökválasztás. Emellett pedig értékelni fogjuk, hogy Donald Trump republikánus és Kamala Harris demokrata jelölt hogyan dolgozott meg a szeptember 10-i első TV vitáján. Mielőtt belevágnánk a tartalomba, előtte még iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna a Partizán, illetve a Partizán podcast csatornáira. Fontos, hogy ez két különböző csatorna a legtöbb felületen, tehát nyugodtan nézegessétek, x-eljétek be mind a kettőt, támogassátok a munkánkat, hogy minél több minőségi tartalmat tudjunk elállítani, illetve szintén iratkozzatok fel a heti Feledi hírlevélre, amelyet minden szerda reggel küldök ki nektek az elmúlt 168 óra legfontosabb világpolitikai fejleményeivel. Kövessétek Kernel Zsoltot és a 24.hu munkáit, ebben az is sokat segít, hogyha regisztráltak a portálon, és ezzel további extra tartalmakhoz férhettek hozzá. Mindehhez betesszük nektek a linkeket a podcast leírásába. Most pedig vágjunk bele a műsorba, és indítsuk el az amerikánót. Eredetileg azzal a szlogennel kezdtük, hogy egy hosszú és keserű választás története. A hosszú az ugye két hónapot jelent, keserű az pedig nem is biztos. Nézzük meg, hogy mi az az esemény, mi az a tipping point vagy fordulópont, ami a ti figyelmeteket megfogta a nyáron. Hogyan láttátok, hogy mi az, amivel elindíthatnánk ezt a műsort, ami tényleg egy jó felütés lehet, hogy értelmezni tudjuk itt Magyarországon ezt a kampányt. Szilárd.
Az nagyon érdekes, hogy milyen gyorsan megfordulnak a dolgok, és hogy egyik pillanatról a másikra hogyan átalakul minden, és kicsit ugye Kamala Harrisnek van ez a mémeselett szósalátája, hogy ami lehet megszabadítva annak a terhétől, ami volt.
Szép fordítás.
What can be unburdened by what has been.
Valójában ez történt, ezt csinálták a demokraták a nyáron, hogy így megszabadultak annak a terhétől, ami volt, az pedig Joe Biden, és ettől a balasztól megszabadulva utána gyakorlatilag az egész pártgépezet nagyon gyorsan összeállt, lefutották a konvenciót, úgy tűnt egészen július közepéig, hogy hát Donald Trumpnak semmi akadálya nincs, vagy gyakorlatilag minden esélye megvan, hogy megnyerhesse a második mandátumát. Ugye volt néhány nappal a Biden bejelentés előtt egy pennsylvániai gyűlése, ahol túlélt egy merénylet kísérletet, azt egyébként kemény lélek jelenléttel le is hozta, tehát hogy mondjam, mint személyesen, mint politikailag jól reagált arra az ügyre. És akkor ehhez képest, amikor megtörténik Joe Biden bejelentése, akkor ez az ügy nagyon elfelejtődik, és azóta gyakorlatilag csak egy ilyen defenzívában vannak, vagy próbálják megtalálni azt a módot, amivel Kamala Harris tudják támadni. Van az is, hogy egyébként sajtóbeszámolók szerint Trump személyesen is nehezen tud alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, hogy Biden visszalépett, tehát hogy személyesen is nehezen dolgozza fel, és ő fejben még mindig Bidennel hadakozik valahogy. Ehhez képest a demokraták pedig végig tudtak tolni egy ilyen definíciós kampányt, hogy kicsoda Kamala Harris, úgyhogy gyakorlatilag a republikánusok nem tartottak ellen. Szóval, hogy szerintem így nagyjából ez történt így a nyáron, és akkor az a kérdés, hogy ezek a dolgok mit mutatnak meg így elemzői szempontból, vagy mi az, ami ami ebben az egész ilyen együttesben nektek izgalmas volt, vagy amilyen tanulságokat levontatok ebből azonnal az egyszerű tanulságomon túl, hogy hát gyorsan változnak az események, ami azért. Na.
Én még az előző kérdés elejéhez egy pillanatra hadd menjek vissza, mert szerintem volt egy nagyon fontos mondata ennek a nyárnak, ami kb. Mindent eldöntött. Ez az volt, amikor volt ez a híres elnökjelölti vita Donald Trump és Joe Biden között, és abban nem tudom, hogy láttátok-e azt az egy mondatot, amikor Biden mondott valamit, belezavarodott az egyik szóba, és arra Trump csak annyit reagált, hogy ezt most nem értettem, de szerintem ő se tudta, hogy miről beszélt.
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
És szerintem ez volt az a mondat, ami eldöntötte azt, hogy oda fogunk jutni, ahol most vagyunk. Nagyon sokan nézik ezeket az elnökjelölti vitákat. Több millió amerikai kapcsolódott bele valamilyen pontján ebbe a vitába. Viszont ezeket a soundbite-okat látják még többen. Minket utána híradókban nyomnak, podcastokban, a Twitteren megy körbe, és már X-en megy körbe, és szerintem ez volt az az egy mondat, amivel a Donald Trump elpusztította ebben a vitában Joe Biden. De ebből derült ki legjobban, hogy valójában a demokratáknál hiába van üzenet, annak az akadálya Joe Biden és az ő kora. Tehát szerintem innen mentünk tovább, és így dölt el számomra. Én pont Brüsszelben voltam egyébként, EU csúcs volt, és ott reggel erre a mondatra ébredtem, ami mindenhol szembe jött, és ott teljesen biztos lettem abban, hogy innentől nem lehet tartani a Biden jelöltségét. És ebből a szempontból meg egy érdekes dolog, és erre a Trump is célzott korábban, jó ötlet volt-e belemennie Donald Trumpnak ebbe az elnökjelölti vitába. Tehát szerintem ez egy kicsit alulértékelt, akár hibának tekinthető dolog is a republikánusok részéről. Szerintem, hogyha tudja azt, hogy ennek az elnökjelölti vitának az lesz az eredménye, hogy Joe Biden visszalép a jelöltségtől, és Kamala Harris lesz a jelölt, és át kell tervezni az egész kampányát, akkor lehet, hogy nem megy bele. Vagy még az is lehet, hogy egy kicsit gyengébb lesz a Bidennel kapcsolatban. Mert hogy én még itt arra térnék vissza egy picit a Biden visszalépésénél, hogy nagyon ügyesen csináltunk legendát ahhoz, hogy Joe Biden mennyire önzetlenül lépett vissza. Ez tök jól működött, ez a legendateremtés, és én szerintem Magyarországon egy ilyen, abba a körbe tartozom, akik rajongói Joe Biden teljesítményének elnökként, de ez azért nekem is túlzás egy kicsit. Tehát Joe Biden nem önként lépett vissza az elnökjelöltségtől, Joe Bident visszaléptette a saját pártja. És ebben valószínűleg a legnagyobb szerepe a párt nagy öregjeinek volt, Nancy Pelosi-nak, az Obama családnak, és azoknak, akik kívülről beavatkoztak, amikor azt látták, hogy az elnök nem dönt a visszalépés mellett, és rá kell kényszeríteni erre. Az egyetlen, ami ebben Joe Biden egyéni döntése volt valóban, az, hogy a visszalépés után azonnal beállt az alelnök jelöltje mögé. És szerintem Kamala Harrisnek a hatalomért vívott harcát azt nagyban megrövidítette az, hogy Joe Biden azonnal támogatni kezdte. És itt valamennyire ki is derült, hogy egyébként a Harris tud politizálni. Ez nem látszott róla az elmúlt 4 évben, hogy ő egyébként ebben jó, de minden elbeszélés szerint az történt, hogy elkezdett telefonálgatni a visszalépés utáni első napot végig telefonálta, és egy nap alatt szinte mindenkit maga mögé állított. Az okok azok itt nyilván sokrétűek, tehát túl kevés az idő az, hogy egy másik erőt föl tudja építeni magát, a többiek inkább kivárnak, tehát a demokrata párt erős embereinek az is jó, hogyha Harris most elveszti ezt a meccset, és akkor a következő meccsre meg tiszta lappal lehet indulni, és lehet pályázni, és nem az lesz, hogy az alelnök jelölt, a volt alelnök az egyértelmű elnök jelölt. Nyilván ez is szerepet játszott benne. Viszont szerintem ez volt Bidennek az egyetlen ilyen igazán autonóm döntése ebben az egész lépésben.
Ez szerintem hihetetlen izgalmas döntés, főleg innen Magyarországról nézve, hogy egy párt establishment rá tud venni egy vezetőt arra, hogy visszalépjen. Tehát azért bármennyire is meg kellett hozni ezt a döntést, azért ez nem egy bevett dolog. Tehát van olyan magyar miniszterelnök, aki egyébként korábban 2 választást elvesztett, és még mindig ott maradt a pártja élén. Tehát persze megvolt a demokrata establishment nyomása, de ezt ugye nem láttuk Donald Trump 2020 választási veresége után a republikánus párton végigmenni.
Hát sőt, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de pont az ellenkezőjét láttuk, mert hogy a Trump az elvesztett választás és a január 6-ai kvázi felkelés, lázadás, nem tudom minek nevezzük magyarul hivatalosan, után egy kicsit párja lett a saját pártjában, és pont, hogy a saját establishmentjében tette ki.
Így van, tehát abszolút a saját establishment menti ki, és le is forgácsolódik 4 év alatt az a moderált mainstream establishment republikánus rész, aki nem akart akkor kimenteni egy republikánus volt elnököt az eljárásból, hogy impeachment alá vonják emiatt. Ugye a legfrissebb éppen John McCain fia, aki beállt, és az egész demokrata konvención rengetegen felvonultak republikánusok a korábbiakhoz képest, hogy elmondják, hogy ők idén akkor mégis demokratára fognak szavazni, nem azért, mert egyetértenek Harris-szel, hanem azért, mert nem szeretnék Trumpot vissza. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas fejlemény, miközben egy-két demokratát szintén behúztak a Trump kampányba. Tehát azért látszik, hogy megy a harca független szavazókért, de ez azért valóban független szavazókért megy a demokrata oldalon, ahol ez látszik is az elmúlt egy-két hónap számaiban, ez szerintem egy izgalmas fejlemény. Ugye a nőknél a különbség elkezdett megnőni, tehát egyre több női szavazó átállt a Harris kampányba, részben azért, mert nő, és azokban az államokban, ahol az abortuszt pedig sikeresen tematizálták, tehát lett belőle valamilyen népszavazás, ott ez a különbség szignifikáns, tehát 2%-os az, hogy a nők hogyan álltak át Harris mögé.
Az is van, hogy a szavazási választói regisztrációban is egyébként a női regisztráció dönt rekordokat, tehát nem csak az van, hogy Kamala Harrisnek előnye van a női szavazók között elég stabilan, hanem egyébként a női szavazók regisztrációja is felülreprezentált az elmúlt hetekben.
Ami azért fontos, mert hogy a legutóbbi választást, amennyire tudjuk, leginkább egy szavazói csoport nyerte meg Joe Bidennek, és ezek a külvárosi fehér nők leginkább. Nyilván ehhez kellett az is, hogy Joe Biden ugye akkor elég jól állt még a fekete nők és a fekete férfiak között is, de alapvetően az a meghatározó csoport, ami ilyen túlnyomó többségében szavazott rá mindenki máshoz képest, az a fehér ilyen suburban külvárosi nőké volt.
Na most őket fogja tudni visszahozni, és ami engem meglepett egyébként, hogy nem csak, hogy el tudja vinni Harris ezeket a nőket, akik adott esetben most regisztrálnak, hanem az is, hogy van egy szignifikáns otthonmaradási hajlandóság az abortusz tematizált államokban a republikánusként regisztrált női szavazóknál. Tehát ők kevésbé lesznek hajlandók elmenni Trumpra szavazni, nem fogják leadni a szavazatokat Harrisre, tehát ez ugyanolyan fontos választási stratégiai kérdés, hogy ki az, akit otthon tudsz tartani. És innentől kezdve ez tényleg egy olyan választói csoport, ahol komoly esélyei lehetnek Harrisnek. A másik, amit még egy pillanatra visszahoznék Zsoltnak a választási első vitából még Biden és Trump között, hogy persze soundbite-ok hogy mennek, és tényleg azt látjuk, hogy brutális milliókat költenek most éppen egy picivel többet a hintállamokban a demokraták, de elképesztő jó tanulmányok jelentek meg a low information voter, tehát az alacsonyan informált szavazóról, aki gyakorlatilag azért tartozik ebbe a kategóriában, nem fogyaszt mainstream médiát, sőt, igazából a közösségi média felületeken sincs feliratkozva különböző médiaplatformokra, hanem ott is csak a saját kis visszhangkamrájában üldögél. Most lementek ilyen államokba is készítettek interjúkat ezekkel a low information szavazókkal, ahol tényleg egy teljes párhuzamos valóság rajzolódik ki. Egyébként nem akkora a számuk, tehát 1%-ra tették ennek a csoportnak a jelenlétét a választásokon, mert hogy egyébként nem mennek el szavazni. Tehát hőzöngenek, de nem szavaznak. Viszont ugye őket tudta Trump valamennyire 1-2%-kal mozgósítani, és ugye ez a kérdés, hogy hozzájuk hogyan jut el majd a Harris kampány, vagy itt megpróbál-e még magának kiszakítani valamit.
Ez az egyébként is ez a mozgósítás, ugye szerintem nagyon egy ilyen tök érdekes kérdés, mert hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a Joe Biden-Donald Trump harcban mi lett volna, hogy itt van két olyan ember, akiknek szinte 100%-os a névismertség az Egyesült Államokban. A választás az gyakorlatilag arról szólt, hogy ki tudnak meggyőzni arról, hogy otthon maradjon a másik oldalról, és ki tudnak meggyőzni arról, hogy elmenjen a saját oldaláról. Mert hogy az emberek gondolnak valamit Joe Bidenről, és gondolnak valamit Donald Trumpról. Tehát ezt sokkal nehezebb megváltoztatni, mint elérni azt, hogy maradjanak otthon ezen a választáson, vagy hogy vegyenek részt rajta. És a Harris belépésével ez egy kicsit megváltozott. A Harrisnek ugyan elég jó névismertsége van, nagyon sokan tudják, hogy ő az alelnök, de azt, hogy ő pontosan mit gondol, milyen politikát akar csinálni, azt nagyon kevesen tudják róla. Tehát most ott tartunk, kb. Egy 3 hónappal vagyunk, kevesebb, mint 3 hónappal a választások előtt, és pont akkor, amikor szinte a záróérveléseket kellene elmondani már a kampányok végén, most áll neki bemutatni magát a Harris kampány.
De ez szerintem elő. De ez elő, ugye Zsolt? Tehát, hogy ez az én szememben most a Magyar Péter jelenség Amerikában, vagy hát a Harris lesz az amerikai Magyar Péter, mondjuk az hiszem erős túlzás a hasonlat, de abban, hogy nincs idő lekaraktergyilkolni. Ennyi ilyen rövid nekifutása policy és személyes szinten is. Tehát egyszerűen van egy újdonság hatása, amit nem tudnak novemberig legyalulni teljesen.
Én is inkább előnynek látom ezt, de azért látok benne hátrányokat is, pont ez, hogy nem biztos, hogy át lehet vinni. És igen, amit mondta, hogy nem tud. Én azt is látom, hogy nem is nagyon tudják, hogy mivel karaktergyilkolják le. Ugye volt egy nagyon jó hosszú cikk az Atlantikban, ami arról szólt, hogy mire építi Trump a kampányát. És ez a kampány, amikor Joe Biden ellen indult még, akkor sokkal profibb volt, mint bármelyik korábbi Trump kampány. És ott ki volt mondva, hogy ez a kampány arra épül, hogy Joe Biden öreg, gyenge és sikertelen. És ezeket akarja kontrasztolni a Trump kampány. És látványosan nem találták még meg azt, hogy a Harris ellen mit tudnak csinálni. Ami szerintem egy ilyen elég furcsa, szinte olyan elszúrás, mint amikor a magyar kormány nem készül arra, hogy esetleg a demokraták is megnyerhetik ezt a választást, mert hogy végig benne volt a pakliban. Hát a Tyler Cowen, az egyik kedvenc közgazdasz bloggerem, még a Joe Biden visszalépése előtt adott egy interjút, amiben azt mondta, hogy ő egy viszonylag jelentős pénzeket tenne arra, hogy valódi esély van arra, hogy Kamala Harris lesz a győztes ennek a választásnak. Pedig még szó sem volt arról, hogy visszalép Joe Biden. Tehát erre, hogyha valaki kampánystratéga is ebből él, akkor lehetett volna készülni. És mégis azt látjuk, hogy így vagdalkozás megy egy kicsit.
Hát megpróbáltak mindent rá, vagy hogy minden héten mással próbálkoznak, és eddig még egyik se tapadt, azzal együtt, hogy szerintem a demokraták is, meg a Harris kampány is tanult egyébként 2020 tapasztalataiból is, és 2016 tapasztalataiból is, és ez szerintem nagyon erősen érződik, hogy mondjuk amíg 16-ba és még 20-ba is ment ez az ilyen felháborodós, gyöngysor megragadós, kéztördelős ilyen moralizálós reakció Trumpra, hogy jaj, hát ilyet nem lehet mondani, és mit tudom én mi, ahelyett most Harrisék folyamatosan csak egyszerűen így lepattintják ezeket az ilyen dolgokat, a trollkodást, tehát pont az, hogy a politikai trollkodásra mondják azt, hogy abban a pillanatban, hogy komolyan veszed, hogy reagálsz rá, hogy valami, azzal jobban megemeled, mint hogyha egyébként nem veszed komolyan, és most ezen a CNN-es interjún is nagyon érdekes volt, amikor rákérdeztek arra, hogy ugye Trump megkérdőjelezte a Harris identitását, hogy akkor ő most tényleg valóban fekete, szóval, hogy
feketévé változott.
És akkor, vagy csak feketévé változott egy adott ponton, amikor politikailag ez megérte neki, mert hogy előtte egyébként az indiai identitását hangsúlyozta, ez a republikánus narratíva, hogy így váltogatja az ilyen etnikai kódokat a politikai érdekei függvényében, na mindegy, és akkor erre lehetett volna azt reagálni, hogy jaj, hát ilyet nem lehet, hogy nem tudom, valakinek az identitását megkérdőjelezni, és hogy ez milyen rasszista szörnyűség, és Harris meg annyit reagált, hogy szokásos Donald Trump, lépjünk tovább, következő kérdés.
Same old, tired playbook. Next question, please. Yeah. That's it.
És hogy ez például is stilisztikailag nagyon érdekes, de azzal kapcsolatban nekem is vannak fenntartásaim, hogy ez a rövid kampány mit jelent, mert igen, az, hogy most a Harrisnek sikerült valamilyen módon meghatározni saját magát, és nagyon alacsony léc volt, mert igazából az elvárás az volt, hogy ne Joe Biden legyen, tehát tudjon alanyállítmányban átadni politikai üzeneteket koherens módon, amire egyébként nagyon alkalmas, tehát hogyha megnézzük a kampánygyűlésein, az, hogy tud jelen lenni egy kampánygyűlésen, hogy tud beszédet mondani, arra nagyon-nagyon alkalmas, tehát hogy tényleg felfelelók ki a mezőből.
Amit nem várt senki, bocsánat, csak hogy fél mondat.
Amit egyébként senki nem várt, és a másik pedig ez, hogy igazából az elmúlt években, azért, főleg 2020 óta azért Kamala Harris politikai értelemben inkább ilyen lesajnálva beszéltek róla a kommentárok. Egyébként a republikánusok is inkább így beszéltek róla. Tehát, hogy alelnök, akinek egyébként így semmi dolga nincsen, Bidenék félreszorították, hogy ilyen kis bénácska, hogy így össze-vissza beszél. Tehát, hogy annyira alacsonyra lett vele kapcsolatban a létsz leszállítva, hogy egyébként az emberek a Biden negatívumait sem kötik hozzá, tehát a Biden kormányzás negatívumait nem kötik hozzá, tehát gyakorlatilag a, nem tudom én mondjuk, ami az inflációval, ezekkel a dolgokkal kapcsolatos, az annak negatív a Biden kormányzás megítélése, mondjuk így a megélhetési szempontokból, de nem kötik Harrishez. Másrészt meg egyszerűen az, hogy tehetségesen, vagy hogy nem követel nagy hibákat, hanem így alapvetően tök tehetségesen lehozza a kampány rutint, az is önmagában már egy ilyen wow, vagy hogy annyira leírták, holott egyébként ez indokolatlan volt, de ez biztos, hogy az utóbbi 4 éve több szempontból egy ilyen bénázósabb időszak
meg
volt.
Nézzük meg az elmúlt kampányokat szerintem ahhoz képest, tehát hogy az előző kampányban azért Joe Biden, aki igazából 50 éve híres arról, hogy félremond szavakat, ugye dadog gyerekkora óta, ezt a dadogás le tudta győzni, úgyhogy tud beszédeket mondani, de hajlamos hibákat elkövetni. A másik oldalon ott volt Donald Trump, aki nem a fegyelem leghíresebb embere. Az előző választáson Hillary Clinton, aki hibát hibára halmozott, és akkor ehhez a mezőnyhöz képest mérjük azt, hogy Kamala Harris pedig eddig nem követett el lényeges hibát, és tök fegyelmezett. És szerintem a 3 hónaphoz még az is hozzátartozik, hogy ez a kampány úgy indult, amikor a Biden és a Trump elkezdték, hogy Joe Bidennek több pénze volt valamennyivel kampányolni. Aztán ez, ahogy erősödtek az életkorával kapcsolatos kritikák, úgy csökkent ez a különbség, és a Trump egy ponton beelőzte. Nem sokkal, bár de igazából sokkal, mert hogy én akkor néztem meg a kampány számlákat, amikor a váltás volt, és addigra kb. Fele annyi pénze volt a Biden kampánynak, mint a Trump kampány.
Igen, tehát már a vita előtt elkezdett beesni az ő kampány gyűjtése.
Igen, és utána teljesen leállt, és a Harris cserénél pedig iszonyatos erővel pörgött fel az, hogy az emberek pénzt adjanak Kamala Harrisnek, és most már azt hiszem, hogy 6 hete volt ez a váltás, mire ez adásba megy, ez 7 hete lesz, úgyhogy ehhez képest $500 milliárd gyűjtött össze a kampány számlára, ami brutális pénz, és kb. 2-szer annyi, mint amennyivel a Trump gazdálkodik, aminek nyilván csak abból van szerepe, hogy ez a kampány, ami egy elég rossz szlogen lenne egyébként ennek az egész műsornak, szóval ez a kampány, hogyha megnézzük azt, hogy működik mondjuk az amerikai választási rendszer, akkor azt látjuk, hogy ugye nem az számít, hogy kire jön több szavazat. Ha azt számítana, akkor a demokraták nyernének szinte mindig, mert azokban az államokban, ahol demokraták élnek, ott többen élnek egyszerűen. És az alapító atyák az Egyesült Államokban ezt egyébként szerintem borzasztóan előrelátó módon úgy találták ki, hogy az elektori kollégium, amely államonként bizonyos számú szavazatot kap, az ellensúlyozza a nagy földbirtokosok erejét, akik akkor a két parton voltak. Most arra a nagy földbirtokosok már inkább nagy tőkések lettek, de valójában még mindig jól ellensúlyozza az elektori kollégium az ő szavazataikat. És ennek a következménye az, hogy a szavazatszám és az elektori szavazatok száma között van kb. 3-4% különbség. Tehát, hogyha az összes szavazatban 3%-kal vezet a demokrata jelölt, akkor van kb. 0, vagy egál az elektori szavazatokban. És a mostani választásnál, ezt Harris visszahozta már egy kicsit, de a lényeg az, hogy pár 10 000 szavazat fog dönteni a billegő államokban, leginkább Pennsylvaniában és 6 másik államban. És ez az 500 millió dollár, amit ő összeszedett, ennek a nagy része, ez ezekre az államokra fog valószínűleg elmenni, reklámokra, kampányokra, hogy így győzzék meg azt a pár 10 000 embert, akikkel valójában meg lehet nyerni ezt a választást.
Így van. És
nem csak, hogy valószínűleg, pont a napokban láttam Twitteren egy gyűjtést, hogy egyébként masszívan túlköltekeznek a Trump kampányhoz képest ezekben a csatatér államokban, és hogy az, hogy hol költekeznek nagyon a két kampány, az nagyon érdekes, vagy nagyon jól megmutatja, hogy Harris előtt mennyire kitágultak a lehetőségek, vagy a mozgástér, mert hogy ők gyakorlatilag masszívan tudnak költeni mindegyik ilyen a 6 fontosabb csatatérámba, tehát hogy költenek nyilván Pennsylvániában, de mondjuk Michiganben, Wisconsinban is, illetve Georgiában és Arizonában masszívan, és ehhez képest Trumpék az utóbbi hetekben csak Pennsylvániában és Georgiában tudnak legalább valamennyibe pariba kerülni költésével, a többibe azt konkrétan, tehát hogy Michigan, Wisconsin azt így el is engedték, tehát hogy ők most már csak egy győzelmi útra mennek rá, arra, hogy minimálisan meglegyen a 270 elektori szavazat, és ahhoz az kell, hogy Harris elveszítse Pennsylvániát és Georgiát és Arizonát.
Igen, és tegyük hozzá, egy fél mondat csak, hogy Georgia nem is volt billegő állam, mielőtt a Harris belépett a versenybe.
Igen, de, és, ja, és ide zárkozott fel ugye Észak-Karolina, tehát még egy billegő államot csinálnak, meg hogyha majd megéljük a következő választás, már lehet, hogy Texas is talán billegő állam lesz, de az tény, hogy ezeknek az eredménye látszik, tehát ugye hiba határon belül, de Harris átvette ezeknek a többségében, most attól függ, melyik felmérést nézzük, de ugye 4-5-6 államban átvette a vezetést hiba határon belül, és ugye az egyik friss híresztelés szerint kiszivárgott egy Trump önkéntes szervezetből, hogy New Hampshire-t is feladták. Tehát ez egyre érdekesebb, ami azt jelenti, hogy jelenlegi kampánytudásunk szerint ugye nagyságrendileg 3 ilyen útvonala van Harrisnek jelenleg az elektori kollégium megszerzésére. Tehát itt a rozsda államok és a Sunbelt államok különböző kompozícióiban még Trumpnak szűkülnek ezek az opciói. Tehát tulajdonképpen ez történik, ami egyébként segíti a fókuszált erőfeszítéseiket. Ezzel szemben megy viszont az, hogy visszavették a 2016-os kampányvezetőt, Corey Lewandowskit a Trump kampánycsapat élére, aki már akkor is ez egyébként hát különböző problémákat okozott, és aztán 2020-ban, amikor visszaszállt újra kegyelemből, még akkor is újra ki tudott esni ebből a liftből, tehát én ezt inkább rossz jelnek tekintem, hogy őt újra vissza tudták hozni a saját csapatba, és hát ennek megfelelően nagyon az jön a republikánus informális csatornákon, hogy Trumpot elengedik, és hogy egyszerűen hagyják, hogy egy Harris bashing kampányt folytasson a következő 8-9 hétben, tehát gyakorlatilag nem fogja kihasználni azt az előnyét, hogy a gazdaságban és inflációban a szavazók egyébként még rágondolnak. Ami tiszta érdekes, hogy egy Covid időszak után ezt hogyan tudják még a Trump irához hasonlítani, és ami egy nagyon fontos különbség, és engem megdöbbentettek a nagyságrendek, hogy a férfi szavazóknál teljesen egyértelműen a gazdaság, az infláció az első, nőiknél is, viszont második helyen a férfiaknál a bevándorlás áll, a nőknél viszont az abortusz. Tehát teljesen fel van cserélve a két tematika fontossága, és ugye ez megint csak mutatja azt a mozgásteret, amit ki fog tudni használni Harris.
És itt nagyon kérdéspont, amit az előbb Zsolt mondott a mozgósítás kapcsán, hogy egyébként melyik ügy az, amelyik a politika központi terébe, melyik kampány tudja melyik ügyet a politika központi terébe emelni, mert az akkor egyébként inkább viszel olyan szavazókat, akiket az a téma jobban érdekel, és mondjuk azzal, hogy mondjuk a Harrisék nagyon jól tematizálják az abortusz kérdését, de azzal is, hogy egyébként Trump az elmúlt napokban 5-ször változtatta meg az álláspontját ebben a témában, az mind azt eredményezheti, hogy egyébként az abortusz nem csak motiválja a demokrata szavazókat, az abortusz témája motiválja a demokrata szavazókat arra, hogy elmenjenek, hanem egyébként demotiválhatja a republikánusokat is, mert az történik, hogy most Floridában van egy ilyen népszavazási kezdeményezés, amin szintén majd november 5-én fognak szavazni, amelyik megszüntetné azt az állami szabályozást, amelyik 6 hétben maximalizálja a legális abortuszt, tehát hogy 6 hétig lehet terhesség megszakítást végezni, és akkor ez az alkotmány kiegészítős népszavazás, ez felülírná ezt a szabályt, és nagyobb teret engedne, tehát gyakorlatilag azt írná állami törvénybe, amit ugye szövetségi szinten megszüntetett a legfelső bíróság, azt a viszonylag liberális szabályozást. És ennek kapcsán ugye Trump, mint floridai lakos, megkérdezték, hogy szavazna, és egyszer azt mondta, hogy hát ő támogatni fogja azt, hogy liberalizálják a szabályozást Floridában, mert a 6 hét az túl rövid idő, és az szerinte kegyetlen.
Well, I think the 6 week is too short. It has to be more time, and I've told them that I want more weeks.
Amire nyilván kiakadt az összes republikánus abortusz ellenes aktivista, amire azt mondta, hogy ó, mégse fogja támogatni ezt a népszavazási kezdeményezést, mert oké, hogy a 6 hét túl kevés, de ez a kezdeményezés meg túl hosszú ideig engedni, tehát 9 hónapig engedni, és ez csak 2 nap leforgása alatt 3-szor változtatnak, de folyamatosan össze-vissza kommunikál, mert érzi, hogy a társadalom többsége egyébként az abortuszhoz való jog támogatója, de a republikánus párton belül viszont nagyon erős az a lobby, amelyik radikálisan elutasítja ezt az egészet, és most gyakorlatilag egy ilyen, hogy mondják ezt, üllő és kalapács közé van szorulva ebben az ügyben, és bármit mond, azzal valakit magától elijeszt, vagy legalább demobilizál.
Ha lehet, akkor a műsornak ezt az első harmadát most lekerekíteném, és tereljük át magunkat arra a második kérdésre az aktuális helyzet nagyon rövid áttekintése után, hogy mivel ez az első adásunk, hogy ki miben látja a valódi tétjét a választásnak. Tehát nyilván van abortusz, meg inflációs helyzet, meg mindenféle törvénykezdeményezést föl tudnánk sorolni, amiről lehet vitatkozni amerikai belpolitikai szinten, de hogyha most innen magyar szempontból nézzük ezt az elnökválasztást és európai szempontból, akkor szerintetek mi lehet az a tét, ami tényleg számít nekünk a következő 4-8 évre, vagy Amerika jövőre nézve? Nekem erre mondjuk másfél tippem van, amit én kifejezetten szeretek ebben.
Kezdett, szerintem.
Mostani sztorival. Jó, akkor bedobom. Az egyik, az a statisztika, ami engem teljesen megdöbbentett, és azóta nem nagyon találtam rá follow-upot, nyilván ezt nehéz mérni, az volt, hogy ugye Donald Trump erre 4 jogi eljárás zajlik. Többek között ugye a kapitólium ostroma miatt is, meg a ellopott bizalmas iratok miatt. Tehát ezek ugye olyan régóta zajlanak, hogy ő kitartóan támadja a bíróságok függetlenségének az imázsát. Tehát egyszerűen azt mondja, hogy boszorkányüldözés, vagy ez a witch hunt zajlik ellene, és hogy ez teljesen egy a demokratákkal átitatott, a deep state által vezérelt, tehát egyfajta állami összeesküvés az, ami őt hajtja a bíróságok elé. Ennek az eredménye pedig az lett, hogy a szövetségi bírókkal szemben szignifikánsan megnőttek a fizikai emberi támadások. Tehát ott tartunk, hogy egy politikai kampány narratíva megint leívódik arra a szintre, hogy effektív emberek nem mernek az autójuk nélkül közlekedni, más őrizetet kell kirendelni számukra, és ezt látjuk demokrata képviselőknél. Tehát gyakorlatilag január 6 óta van egy, a politikai erőszak legitimizációja zajlik, és ez szerintem egy hihetetlenül alulértékelt kockázata az egész jelenlegi mostani amerikai szintű polarizációnak. Nem mondom azt, hogy az Európában nem jelent meg, tehát a Fico elleni merénylettől a német választásokig erről lehetne beszélgetni. Tehát ez egy globális trend, viszont ebben alig, ha nem elsők az USA-ban, és itt azért a republikánus szavazók harmada hajlandó lenne politikai erőszakra minden felmérés szerint, tehát így 30-35% között mozog az, aki azt mondja, hogy igen, van az a pillanat, amikor demokratákat meg lehet ütni azért, mert rosszul gondolkoznak valamiről. Tehát ez a checks and balances, a fékek és ellensúlyok rendszerének a kilúgozása, és ez csak egy példa, hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatban, de hát nyilván ugyanez a teljes választói ellehetetlenítés, az új republikánus próbálkozás, hogy hogyan lehet esetleg fekete szavazókat otthon tartani a gerrymanderingen túl, tehát a választókörzetek manipulálásán túl is. Erre van egy törvényjavaslatuk is, a Save Act. Tehát, hogy tényleg zajlik azért a demokrácia elleni támadás, ami valahol egy politikai kultúra része, tehát egy mentalitás része, hogy tényleg az igazságügyminiszter mit enged meg magának. Mit enged meg magának egy vizsgáló, különleges ügyész, Jack Smith-től a korábbiakig, vagy hát hányszor próbálja meg Donald Trump, akár csak republikánus számítások szerint is, az elnöki hatalmat felhasználni. Azt az elnöki hatalmat, és akkor itt befejezem ezt a felütést, amit egyébként az alkotmánybíróságként is funkcionáló legfelsőbb bíróság az elnöki immunitás kiterjesztésével a nyáron tovább bevédett Trumpnak. Tehát tulajdonképp lehetővé teszik azt, hogy az elnöki immunitás jóval nagyobb körben védje most Trumpot, nyilván a következő elnököket is. Különböző olyan egyébként hát erkölcsileg már jóval nehezebben megítélhető cselekedetekért, amik korábban fel sem merültek volna. Tehát van egy ilyen csúszás, ami szerintem iszonyatosan veszélyes, és ez talán az egyik legnagyobb kockázata az én szememben ennek a mostani párharcnak.
Én Erről írtam egy cikket is egyébként kicsit, amihez... ami
linkelni fogjuk.
Majd linkelni fogjuk, kapcsolódik egy kicsit hozzá, de ezt csak elő akarom hozni, hogy a... hogy ugye a mostani időszakkal kapcsolatban egy csomóan hozzák fel példának a weimári időszakot, akik ilyen aggasztónak akarják elő jövőt lefesteni, amit egyértelműen ugye tehát a második világháború borzalmai követtek. Szerintem viszont, hogyha megnézed a számokat, meg azt, hogy mi történik, akkor sokkal jobban hasonlít a hosszú 70-es éveknek az időszakára, és azt is láthatjuk, hogy a mostani előtt akkor volt a csúcson a politikai erőszak aránya az Egyesült Államokban, csak kicsit más típusú volt a politikai erőszak. Ez egy két merénylet, kb. A Kennedy elleni sikeres merénylettől a Reagan elleni sikertelen merényletig tartó időszak, amikor a nagy része ezeknek a támadásoknak a bal oldalról jött, viszont akkor vagyon elleni volt a politikai támadások jó része, tehát robbantások, ablakbetörések, és most kezdett el emelkedni egy újabb csúcsra 2016 óta a politikai erőszak, viszont most a jobb oldalról jön inkább, és személy elleni erőszak. És ez egy ilyen érdekes átalakítás az egésznek, már akkor is, hogyha hozzáveszed, hogy egyébként a 70-es évek az ugye egy nagyon inflatórikus, magas inflációjú, alacsony növekedésű időszak volt, kicsit hasonlóan egyébként a mostanihoz is, amikor ez kicsúcsosodik, szerintem ez egy tök fontos kérdés, és én is azt látom, hogyha már így hijackeltem még Szilárd előtt ezt az én válaszomat, akkor befejezem a másik két oldalát is, hogy szerintem a mostani választásnak többféle tétje van, mint korábban szinte bármelyik választásnak. Az egyik a demokráciával kapcsolatos összes kihívás, amit mondtál, Boton. Viszont szerintem vannak itt ideológiai ügyek is. Tehát az, hogy le tudjuk-e zárni a hosszú 2010-es éveket, amiket alapvetően az identitáspolitika határozott meg. Mind a két oldalról. Amit identitáspolitikának hívunk, az sokszor a jobboldali kultúrharcra értjük, amiben a Trump még mindig aktívan részt vesz. Viszont ugyanígy igaz ez mondjuk a woke-ra bal oldalon, és arra a típusú elcsúszott progresszivitásra, amit a bal oldalon láttunk, és szerintem a Harris kampány az azt jelzi, hogy a bal oldalon ennek a típusú ilyen tókapásnak vége. Hogyha megnézed a demokrata küldöttgyűlést, és találsz ott bármit, ami woke volt, akkor jelentkezzetek e-mailben, kérlek. Mert hát szerintem semmilyen.
Sőt, ugye tele volt amerikai zászlóval, meg patriotizmussal.
Igen. Hát és ugye az elnökjelölt Harris beszédében elhangzottak olyan mondatok, hogy arra fog törekedni, hogy ismét az Egyesült Államok hadserege legyen a világ leghalálosabb katonai ereje, amit azért korábban republikánus küldöttgyűléseken is erős mondatoknak számítottak, nem, hogy demokratákon. Tehát szerintem az egyik kérdés, hogy ennek az időszaknak, tehát felül lehet-e írni Trumpot, és vége lehet-e ennek az identitáspolitikára alapuló hosszú évtizednek. Ez az egyik. A másik szerintem, ami kicsit ehhez kapcsolódik, az a férfiasságról és a családról kialakult kép jövője. Ami szerintem egy nagyon érdekes kérdés ebben az egészben, mert valahogy a 60-astól 80-as évek klasszikus férfi képeihez képest felcserélődtek valamennyire a szerepek a republikánus és demokrata oldalon, és hogyha megnézed, hogy mondjuk a régeni időszakban ez a csöndes, erős férfi archetípusát, hát emlékeztek, hogy régent, amikor meglőtték, akkor utána elnézést kért a feleségétől, hogy elfelejtett elhajolni a lövedék elől. Tehát ez a klasszikus republikánus férfi kép. Ez a republikánusoknál fölcserélődött az állandóan panaszkodó férfi képével, ami a Trump is, meg a J.D. Vance is, hogy egyszerűen nem hagyják abba a panaszkodást a saját férfiasságukkal kapcsolatban. Miközben a demokratáknál meg megjelent ugye Doug Emhoff, a támogató-partneri kapcsolat archetípusa, és Tim Walz, aki a progresszív középnyugati apuka archetípusa, aki meg tudja szerelni az autódat is, ha arról van szó, de egyébként simán leszavaz, mint ally a meleg jogokért is a kongresszusban. És hogy ez egy ilyen érdekes következmény ennek a választásnak, hogy melyik típusú család és férfi kép győz ezekben, és akkor nyilván ott van számunkra ugye a magyar ügy, ahol látványosan a magyar kormány csak arra épített politikát, hogy itt a republikánusok fognak győzni, és bevallottan nincsen B-tervünk ezzel kapcsolatban, ami szerintem egy gigantikus politikai hiba, és ismét azt a sokszor hangoztatott alaptézisemet támasztja alá, hogy Magyarországnak nem külpolitikája van, hanem az egész külpolitikánk az azért zajlik, hogy Orbán Viktornak időnként igaza legyen.
Hűha, ez egy komoly tézis.
Nagyon sok izgit mondtatok, és a reakcióba fogom belefoglalni azt, hogy én mit gondolok tétnek. És onnan kezdeném, hogy Hogy mondod, Botond, ezeket az aggasztó ilyen társadalmi tüneteket az erőszakkal kapcsolatban, az erőszak normalizálásával kapcsolatban, és hogy szóval, hogy én viszont egy picit másként látom abból a szempontból, hogy szerintem ezek a dolgok kevésbé az egyéni politikai aktoroknak a cselekedetei következtében erősödnek vagy gyengülnek. Az inkább az nem annyira ok, hogy Trump, nem tudom, mond dolgokat, és ez normalizálja, hanem szerintem van az, hogy a történelemben ciklikusan, amikor egy-egy ilyen stabil, paradigmatikus időszak kibillen válságba kerül, olyankor a politikának újra nyílnak alapkérdései, amik egyébként az adott stabil időszakban elrendezettek voltak, tehát tudtuk, hogy mi a jó, mi a rossz, hogy kell viselkedni, mit jelent gazdagnak, szegénynek lenni, és egy csomó mindent tudunk ilyen stabil időszakokban. És akkor újra nyílnak ilyen politikai fundamentális kérdések, és szerintem a populizmus, ami az elmúlt, mondjuk a 2010-es évek populizmusa, az valójában ez volt, hogy újra nyitott olyan politikai kérdéseket, amiket mondjuk a 80-as, 90-es években nem tartottunk politikai kérdéseknek, viszont mivel a 80-as, 90-es évek stabil időszaka 2008 után, hogy mondjam, válságba került, és azóta folyamatosan, ugye ez az egész polikrájszisz, poliválság, diskurzus folyamatosan meghatározza, újra nyílnak ezek a kérdések, és olyankor, amikor ilyen éles politikai kérdések újra nyílnak, és normák megkérdőjeleződnek, olyankor igen, van, hogy egyébként a politikai konfliktusok sokszor elkezdenek egy kicsit az erőszakosabb, konfliktusosabb irányba elmozdulni. A szélén azt jelenti, hogy gyakrabban megjelennek erőszakos cselekmények. És innen tényleg az a kérdés, hogy szerintem a Trump elnöksége, a Trump 2016-os győzelme főleg, meg a Biden 2020-as győzelme is, az gyakorlatilag egy ilyen versengő válság értelmezések, tehát hogy ugye azt mondja, ha megnézzük Trumpnak a beiktatási beszédét, akkor az American Carnage-ről, amerikai mészárlásról beszél, hogy vannak lemészárolva gyakorlatilag az amerikai állampolgárok.
This American Carnage stops right here and stops right now.
És ugye Bidenék erre reagálnak, csak ők a válság értékelésükbe beleveszik azt is, hogy hát Trump maga is a válság része, hogy van egy ilyen szélesebb gazdasági társadalmi válság, aminek következtében a demokrácia is válságba kerül, és megjelennek ezek az autoriter, demagóg, nem tudom én, kicsit idióták, de kicsit veszélyes emberek. És Bidenék ezt is belevették, és végülis mindenki valamilyen módon próbál mind a demokraták, mind a republikánusok próbálnak egy olyan stabil többségi koalíciót összerakni, ami lehetővé teszi, hogy ne csak egy cikluson, hanem adott esetben 2-3-4 cikluson keresztül tudjanak reformokat végrehajtani, kezelni azokat a válságokat, amiket egyébként eltérő módokon, de a republikánus, vagy a trumpisták és a nem tudom én, a demokraták bizonyos részei is, mondjuk a demokrata balszárny, a demokrata centristák eltérő módokon értelmeznek, hogy mi is ez a válság. És ezt látjuk most szerintem, és hogy ilyen szempontból, szóval, hogy ilyen szempontból van tétje szerintem annak, hogy ki nyer, mert hogy egy ilyen válságos időszakban, hogy mi lesz az az új normális, ami ki fog ebből a válságból nőni, és arra nagy befolyással van, hogy Trump fog nyerni, és az, hogy ha Kamala fog nyerni, akkor én nem tudnám megmondani, hogy ő aktívan mit fog tenni a helyzet alakításáért. Tehát amikor ha Trump nyer, akkor meg tudom mondani, hogy ő miket fog tenni, milyen irányba akarja alakítani a dolgokat. Nekem nem tetszik, de látom az irányt. Az, hogyha Harris nyer, akkor szerintem ő kevésbé lesz ez a, hogy mondjam, aktívan alakítani a helyzetet, és ilyen szempontból nagy visszaesés Bidenhez képest, és ennyiben én is nagyon Bidenista vagyok, mint a Zsolt, hogy ott is voltak ilyen stratégiai irányok, válságkezelési pontok. Na, és hogy rövidre zárjam, Kamala Harrisnél ezt az egészet még nem látom, és valószínűleg nem is, lesz annyira befolyásos, hanem a körülmények fogják akkor inkább befolyásolni azt, hogy milyen irányba megyünk ki a válságból.
Ehhez egy fél mondatot, hogyha még hozzátehetek, hogy én egyetlen egy ponton látom azt, hogy a Harris féle irány merre megy, és ennek nem feltétlenül Harris-t látom a vezetőjének, hogy szerintem ez a NIMBY-YIMBY ellentét. Tehát a NIMBY az a Not In My Backyard, a rövidítése, ez az a típusú ilyen szabályozáspártoló, kicsit ilyen gentrifikálódó emberközeg, akik nem akarják azt, hogy változás legyen a környékükön. Tehát, hogy oké, hogy fel kell húzni új házakat, de ne itt a környéken építsetek. És az Egyesült Államokban sokáig ez volt az uralkodó álláspont, hogy ne változtassatok, ne építsetek, ne túrjátok föl az életemet, és emiatt rengeteg ilyen egészségügyi biztonsági szabályozás született meg, és szerintem ebből a szempontból most fordult az ilyen zeitgeist, és a Harris stáb az nagyon sokat beszél arról, hogy mondjuk hogyan kell új lakásokat építeni, és beígértek ugye egy elég komoly lakásépítési támogatási programot is, ahol egy csomó rászoruló családnak elengednék az alaptőkét a hitelfelvételnél a lakásépítéshez. És szerintem ez megváltozott, tehát hogy ez egy apró értelmiségi, gyakran online mozgalom volt, akik arra törekedtek, hogy kevesebb szabályozás legyen, és az Egyesült Államok ismét építsen dolgokat. Hmm. Tehát, hogy lehessen több ingatlant építeni, hozzá lehessen nyúlni ahhoz, hogy az Egyesült Államok kinéz, és szerintem ebben változott a helyzet, és a YIMBY-k győztek, vagy egyelőre vezetésre állnak. És én ebből a szempontból várok változásokat, ugye részben ez a Bidennek az iparpolitikai terveihez is igazodik, ami arról szólt, hogy legyen ismét gyárépítés az Egyesült Államokban, és ez egyébként elég jó számokkal működni látszik. Megindult egy csomó gyárépítés.
Hogy épüljön infrastruktúra, ugye az egész, igen. Újítsanak fel utakat, hídakat, ilyen dolgokat.
És ebben egyébként meg meglepően hasonlítanak az Ursula von der Leyen-es bizottsági friss szólamokra. Tehát ugye elvileg ott tartunk, hogy lesz biztos, aki majd a lakhatásért felel. Igaz, hogy ez valószínűleg annyira lesz hatékony, mint az európai életmód biztosa, tehát azért ehhez felhatalmazást nem kap a tagállamoktól. Illetve hát majd biztos, ha rajta múlik, még külpolitikával is kell, hogy foglalkozunk a két jelölt kapcsán, de ugye Phil Gordon, aki a Harrisnek a tanácsadója a külpolitikai színekben, azért ő gyakorlatilag az utolsó mohikán, aki három európai nyelven beszél, a szakdolgozatát ugye Charles de Gaulle-ból írta. Tehát ha valahol lehet reménykedni, hogy még Európa számára valami nem túl gyors leáldozás következik, tehát nem gondolom, hogy a Harris-ére az a Bidenénál szoftosabb lenne bármiben is, és Biden egyébként a színfalak mögött mosolyogva, de kőkemény volt Európával, de legalább lesz valaki, akivel lehet beszélni. Ugye ez Trumpéknál a teljes ázsiai fordulat és Kína ellenességgel, és alapvetően egy európai hátat fordítással, illetve 26-ra várt vámokkal tetéződne. Tehát azért ilyen szempontból is brutális fordulat van a két jelölt között, attól függően, hogy ki üldögél be a Fehérházba.
Igen, de... De most csak egy rövid, hogy mind a kettőtökhez kapcsolódik ez, hogy igen, pont az, hogy Harris továbbvinné Bidenből ezeket az ilyen jóléti államos, meg ilyen építsünk dolgokat, vibe-okat, ez igen, viszont azt a részét, hogy így a világgazdaságot radikálisan újra rajzolni, ami ugye azért Bidennél erősen megvolt, és itt jön az, hogy igen, Európának nagyon nem tetszett egy csomó minden, amit Biden ilyen világgazdasági, világkereskedelmi szempontból csinált. Ott viszont azt nem látom, hogy Harris vinné tovább bármilyen módon, amit most nem mondok, hogy baj vagy nem baj, mert igazából ez nagyon szóval, hogy nagyon ellentmondásosak ezek a dolgok, és nehéz megítélni, hogy mi a jó vagy a rossz, de hogy azt kevésbé látom, hogy mondjuk olyan típusú erős protekcionizmussal lépne fel Európával szemben is, amivel egyébként a Trump is fenyeget folyamatosan, meg az elnökség alatt pár dolgot azért így csinált is. Emlékszünk, na mindegy, a francia borok, vagy mi volt, amivel így nagyon hadakozott. De a Biden meg ezzel az egész zöld infrastruktúra befektetéssel ott konkrétan szívta el a tőkét Európából, vagy csábította el a tőkét Európából, és mindenki be volt pánikolva. Szóval, hogy ezt a részét például nem látom, hogy Kamala Harris hogyan vinné tovább. Vagy egyáltalán.
Szerintem itt az első adás második harmadánál már felvillantottunk egy egész szép spektrumot a férfi képtől a francia borokig, hogy mennyi minden megbefolyásolja az amerikai elnökválasztás, azt, ami majd nekünk itt Európában következik ebből, mert ne nagyon nagy legyenek kétségeink, hogy az európai kampánystratégák nézik azt, hogy mi történik. Talán a férfi képes dolgot én még oda ki is tolnám, hogy tényleg ez a kvázi a szeretett kampánya, tehát az, hogy nem az utálkozással, hanem Trump nevetséges ítételével simán őt ott hagyva az út szélén. Lehet úgy dolgozni közösségen, hogy az pozitív összetartó erővel és nem ellenségképpen működik feltétlenül, leszámítva persze Trumpot. Hogyha ezeket a spektrumokat még kiegészítjük itt a külpolitikával, jogállamisággal, és hát persze a elhagyhatatlan Magyarország kérdéssel azzal, hogy a Karmelitától a szípekig hogyan élnek a szálak, és vajon milyen különleges kapcsolat van Mar-a-Lago-val, akkor azt hiszem látjuk azt, hogy a következő tízadást milyen vastagon meg lehet ezzel tölteni. Úgyhogy hogyha lehet, akkor majd itt forduljunk át arra, hogy Trump és Harris első vitája hogyan alakult a szemünkben. Itt vagyunk a választási vita után, az adás első kétharmadát, azt egy héttel korábban vettük föl nektek, és most folytatjuk azzal, hogy mindhárman megnéztük ezt az igen kiváló elnökjelölti összecsapást Pennsylvániában. Tehát az adást ezzel a vitával, a vitának a kis kiértékelésével és elemzésével szeretnénk lezárni. Szilárd Zsolt, hogy láttátok, mi az, ami megfogott titeket, mi az a mélyebb érzelmi benyomás, ami mielőtt még néhány ilyen kis gegre rámegyünk, mert azért ebből bőven volt, ami elsőre megragadott benneteket?
Kezdette, Szilárd?
Kezdem, mert valószínűleg akkor ezzel vitatkozni is fogtok, bár mondjuk, hogy mondjam, érzelmekről vitázni nem érdemes, de hogy hát, hogy igen, szóval, hogy szerintem én untam, megmondom őszintén. Nekem unalmas volt így most a nagy képet tekintve. Szerintem így igazából hát így voltak kérdések, és arra így mindenki elmondta, amit szeretett volna, de hogy szerintem ez így ilyen szempontból panelek voltak begyakorolva, és én mondjuk egy vitától valamennyi nem tudom, ilyen vita képességet várok el abban az értelemben, hogy egymásra reagálnak, ami nem csak az, hogy az egyik mondott valami sértőt a másikra, hanem hogy megpróbálják meggyőzni egymást. Szóval nekem a vitában van az, hogy a két félben van annyi nyitottság, hogy a másiknak az érvelése az, nem tudom én, akár meggyőzhet engem is, és hogy nyilván egy politikusi vitától ezt elvárni valószínűleg naivitás, vagy egyáltalán egy alapvetően hülyeség a részemről. De amikor, szóval, hogy a panelek, szóval főleg a Harrisnél, ott azt éreztem, hogy szóval minden mondatot már hallottam, és nyilván szakmai jártam, hogy az elmúlt hetekben folyamatosan Kamala Harris és Trump nyilatkozatok mennek a, nem tudom, a YouTube-on, meg mindenhol, de hogy így mindent hallottam már, és ennél több valami újdonságra számítottam. A Trump meg hát nyilván mindent hallottunk már, mert mennyi 9 éve folyamatosan szövegel.
Van a, nem tudom, ismeritek-e azt a Twitter, illetve most már X fiókot, hogy New York Times Speech Bot, ami ilyen paródiaszerűen a New York Times szerkesztőségeben bedobott cikkötleteket gyűjti, és ugye a New York Times mostanában egy kicsit talán ellenséges volt Bidennel és Harrissel is, a legalábbis a kampánystáb felfogása szerint, és ott is volt egy olyan cikkötlet, hogy árt-e Harrisnek az, hogy túl felkészült volt a vitán, és egyébként ez szerintem lehet egy valódi cikkötlet is akár, mert tényleg egy kicsit azt érezted, hogy így túlságosan felkészült. Én nem mondtam, szerintem, sőt, az ellenkező, úgyhogy valóban vitatkozok veled. Szerintem az eddigi legjobb elnökjelölti vita volt, amit én láttam. Már csak azért is, nyilván ez tehát akkor szórakoztató, hogyha kicsit absztraktabban nézed annál, mint hogy egymással vitatkoznak, mert mi akarnak győzni. Szerintem ilyen, nem tudom, szakkommentátorként volt ez igazán szórakoztató, hogyha megnézed azt, hogy mik az eredeti céljaik, azokat hogyan tudják megvalósítani a vita közben, tehát hogyha a stratégiához igazítod azt, hogy mi történt, és akkor azt hiszem, itt is az ideje, hogy elmondjuk az eredeti célokat. Szóval Kamala Harrisnek az, mind a kettőknek az volt az eredeti cél, hogy úgy tüntessék fel a másikat, mint a hivatalban lévő elnököt. Ez szerintem jobban sikerült a Harrisnek. A Harris kampánynak az volt a célja, hogy az összes felmérés szerint a Harrisnek a név ismertsége magas, de nagyon keveset tudnak a közpolitikai álláspontjairól. Tehát elmondja a programját. Szerintem ez is inkább sikerült. Akkor az is volt, hogy egy pár ponton bemásszana a Trump bőre alá, és a Trumpot kizökkentse a nyugodtságából, és egy mérges öreg emberré tegye. Szerintem ez több ponton kifejezetten jól sikerült neki. A Trump kampánynak az alapvető stratégiája az volt, hogy ezt megakadályozza, tehát hogy a Trump inkább a közpolitikai állításairól beszéljen, és ne dühös öreg embernek tűnjön, aki adott esetben arról ordibál, hogy haiti menekültek macskákat esznek. Ezt nem sikerült elkerülni, bár viszonylag alapvető stratégia lett volna. Igen. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem ez egy tök ilyen ügyes esemény volt, bár azt is hozzá kell tennem, hogy a minden szemlélő megértékelés szerint ugye masszívan megnyerte ezt a vitát a Harris, viszont szerintem a Trump is sokkal jobban teljesített, mint bármelyik korábbi vitában. És szerintem nem ennyire egyértelmű a Harrisnek a győzelme. Én is azt gondolom, hogy ő győzött, viszont a Trump fegyelmezettebben indult neki, összeszedettebb volt, egy csomó szempontból jobban jött ki, és azért veszített, mert a Harris többször a bőre alá tudott mászni, és ilyenkor elkezdett hülyeségeket ordibálni, mint hogy a születés után abortálják a gyerekeket legálisan az Egyesült Államokban.
Igen, hát csak egy dolog ehhez, hogy az nekem nagyon látványos volt, és szerintem hatalmas, ez volt az igazából a nagy hiba a Trump részéről, hogy olyan témáknál, amik egyébként az ő témáit, tehát mondjuk határvédelem, ott egyszerűen ráugrik egy-egy ilyen csalira, amit bedob Harris, hogy hát például ott hozza be ugye a büntetőügyeit, hogy hány büntetőügye van, és akkor elkezd a saját büntetőügyeiről beszélgetni, miközben az a téma van, hogy határvédelem, tehát az a téma, amiben elvileg ő a legerősebb, vagy amiben az amerikai választóknak sokkal nagyobb része gondolja, hogy ő a hiteles, tehát Trump a hiteles.
Tehát szerintem pont ebben én Zsoltal vitatkoznék, hogy nem volt Trump annyira összeszedett. Tehát sokkal inkább azt éreztem, vagy nekem az jött át, hogy meg tudta vezetni a Harris, akiről azért ne felejtsük el, hogy volt ügyész. Tehát valahol én ezt vártam tőle, nem voltunk biztosak benne, de egészen jól hozta ezt az ügyészi minőségét, ahol igazából ő már a viszontválaszt is előkészítette. Tehát tudta, hogy mit fog bedobni utolsó mondattal, arra Trump tényleg ráugrik, és utána ő még ezt le tudja lőni, és tényleg minden rabbit hole-ba szépen beterelte Trumpot. Ezért nekem alapvetően a vita nem unalmas volt, hanem egy ilyen intellektuális kielégülés abból a szempontból, hogy végre valaki Trumppal vitatkozik. Tehát annyiszor végighallgattuk rendelni a különböző kampányeseményeken, a saját sajtótájékoztatóin, hogy a legutóbbi héten is tartott egyet, ahol nem lehetett kérdezni. Tehát valahol egy ilyen végre élmény, hogy mind a műsorvezetők hajlandók voltak beleszólni, hogy nem ettek macskákat Springfieldben, a menekültek, és a Harrisnek is bőven elég anyaga volt, hogy visszatüzeljen. És valóban az a rész, amikor elkezdi a saját kis büntető ügyeit sorolni, és aztán visszavág, hogy itt aztán mennyi minden volt, és az a válasz, hogy this is so rich. Tehát tényleg már most látni, ahogy jönnek a különböző másodperces kivágások a Trump válaszokból, és ezt felhasználják a demokraták. Tehát szerintem ez egy masszív demokrata győzelem volt, de, és azt tegyük hozzá, 2016-ban Hillary Clinton is nyert vitát, és ez nem segített abban, hogy megnyerje a választást. Tehát, hogy még ezt se adnám oda úgy Harrisnek, persze tök jó a demokratáknak, hogy megnyerte, de ettől még nincs készen a munka. Viszont azt mondanám, hogy az a célja, és ezt a célfelsoroláshoz illeszteném, hogy a középre húzó szavazókat megfogja, és szerintem kampánystratégiailag az én szememben ez volt a legfontosabb cél, az hihetetlen jól működött. Tehát az, hogy elmondja, hogy neki is van pisztolya, meg a Tim Walz-nak is van pisztolya, azért így nem képzeltük el a Harris-t egy pisztollyal az övtáskáján.
Tehát én igen. Ezek...
Államügyész.
Azért az AI is már biztos elképzelte, és hát, hogy mindezek után, ugye Taylor Swift még ott melegében a vita után rögtön indorszolja a Harris, tehát azért valahol megvan az eredménye ennek az egész történetnek. Más kérdés, hogy a Taylor Swift szerint ugye egy fals AI image volt az, ami triggerelte őt, tehát hogy a Trump kampány kitette, hogy őt támogatja, és akkor igazából erre válaszul rakja ki, hogy nem ő a Harris szeretné.
Igen, de valószínűleg azért Taylor Swift inkább azon gondolkozott, hogy mi a leghatékonyabb pillanat, amikor be lehet állni Kamala Harris mögé.
Igen.
És szerintem is ez volt mostanában a leghatékonyabb pillanat. Hadd védjem meg az előző állításomat, tehát én azt mondtam, hogy a Trump szerintem jó formában volt, azért ott alacsony a baseline. Tehát, hogy saját magához képes volt szerintem jó formában. Ugye a Biden ellen ott mind a ketten borzasztó formában voltak valójában, csak a Biden sokkal rosszabban. De én az... Tehát nem látom a szemem előtt Nancy Pelosi-t, ahogy Trump irodája előtt áll egy republikánusoknál, hogy ideje lenne visszalépni. Na mindegy, csak ezt az egyet akartam. Mert szerintem, ja, bocsánat, még eszembe jutott, hogy, hogy voltak igazából Trumpnak tök jó pillanatai. Tehát amikor ellopta Harrisnek az ilyen eleve eltervezett pillanatát, amikor ugye volt ez, hogy rákészült arra, hogy amikor Trump majd megpróbál közbeszólni, akkor ő rá fogja vágni azt, amit szokott rávágni ilyenkor, hogy, bocsánat, egy pillanatra a macskám kitakarta a mikrofont. Szóval, hogy ilyenkor rávágja azt, amit ilyenkor rá szokott vágni, hogy elnézést beszélek. Tehát ezt már többször megcsinálta ugye viták közben, és most ezt a Trump megcsinálta vele szemben. Ami oké, hogy teljesen más, hogy hat egy 80 éves milliárdostól egy nő felé, mint fordítva, de akkor is megcsinálta helyette, és ezt tudják terjeszteni a republikánusok is. És szerintem még a célfelsoroláshoz hozzáadjuk azt, hogy ugye nem véletlenül volt Pennsylvániában, ahogy említettük, és mondjuk az alacsonyan informált szavazók Pennsylvániában, ott lehet, hogy működnek a Trumpnak azok az állításai, amit például a frackingre, az olajkitermelésre mondott. És ott kifejezetten erőszakosan nyomta ezt.
Szerintem tehát az egy gyönyörű felkészítési pont lehetett, ahogy benyomja Harris azt a pennsylvániai mini narratívát, vagy nis narratívát, hogy Dear Trump, mondd el a 800 ezer lengyel-amerikainak itt Pennsylvániában, igen, hogy hogyan is tárgyaltál Putyinnal. Tehát az csak Pennsylvániában, de óriásit tudott ütni, ez egész biztos. És hát azért nem tudom, mennyire hatott meg titeket, de elhangzik a magyar miniszterelnök neve, nem is akármilyen kontextusban. Ugye arról van szó, amikor Harris elkezdi azt felsorolni, hogy hát katonai vezetők, Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója volt, védelmi minisztere volt, kabinetfőnöke, mind-mind ugye elmondják, hogy Trump alkalmatlan és veszélyes, hogyha újra bekerül a Fehérházba, sőt, nemzetközi vezetők is egyébként a háta mögött nevetnek. És erre ugye Trump úgy védekezik, hogy hát a magyar miniszterelnök Orbán Viktor az bezzeg elmondta, hogy ide ő kell, hogy megoldja a nemzetközi problémákat.
Let me just say about world leaders. Viktor Orbán, one of the most respected men, they call him a strong man, he's a tough person, smart, prime minister of Hungary. They said, why is the whole world blowing up? 3 years ago it wasn't. Why is it blowing up? He said, because you need Trump back as president.
Ebből volt, milyen érzésetek volt, amikor ez elhangzik? Végül is bekerültünk egy elnöki vitába, de azt hiszem, hogy nem a legjobb kontextusban.
És most nem tudom, hogy láttátok-e, hogy utána ugye Tim Walz adott egy interjút, és ott szóba került ez a kérdés, és szerintem ott elég sok mindent elárul a Walznak a reakciója, amikor azt mondta, hogy közölték Trumpa, hogy mindenki kineveti a világon, és akkor az egyetlen vezető, akit föl tud hozni, hogy megvédi, az Orbán? Hát Istenem!
One example. He was asked for one world leader who was with him, and it's Orbán. My God, that's all you need to know.
És ez a nevetséges tétel egyébként ez nagyon jól működött a Harrisnek is. Tehát ahogy már korábban is ezt elkezdte a DNC-s beszédében is lehetett érezni, szerintem ebben kifejezetten ügyes volt, és az egy hihetetlen fontos faktor volt a vitában, hogy végig két fejet látunk. Tehát lehetett látni, ahogy ugye mindig mondja a szájról leolvasható módon a Harris, hogy ez egy hazugság, vagy pedig nevetgél, vagy pedig ugye ujját oda vigyezti, és tényleg egy ilyen kifejezetten viccetűző arcot vág, amikor Trump óriási hazugságokat mond.
Szóval kicsit majd az Orbánra is reagálok, csak egy fokkal távolabbról kezdem, mert hogy ugye mondtad ezt, és én a full egyetértek abban, hogy igen, szóval, hogy Harris volt jobb, és pont ez az ügyészi módszer, az nagyon jól működött, de hogy igazából ugye tétje is neki volt, mert az, hogy Donald Trump hülyes, vagy összeesküvés elméleteket mond egy vitába, és hogy így, szóval, hogy így működik, ahogy működik, ez senkinek nem meglepő, ez be van árazva, tudjuk, hogy milyen a Trump ezekben a helyzetekben. Ugye Harris az, akiről a választók egy jelentős része még nem tudja, hogy milyen, és hogy még szeretne többet tudni, és ugye az adás első felé óta eltelt egy hétben kijött a New York Times Siena poll, amiben Siena felmérés, amiben pont ez volt az egyik tapasztalat, hogy nagyon sok választó még többet szeretne tudni Harrisről, tehát hogy itt az volt, hogy ő tud veszíteni vagy nyerni ebbe a vitába, Trump igazából annyira újdonságot már nem tud hozni, és pont ez az ügyészi működésmód szerintem egyrészt hozott, Másrészt viszont pont azt a fajta, nem tudom, ilyen lelkesítő vízió hiányzott nekem belőle, hogy egy ilyen alternatív vízió, és ami szerintem, szóval azt szerintem nagyon jól csinálta, ami szintén tanulás az előző évekhez képest, hogy most már nem azzal indulnak neki a demokrata jelöltek, hogy amit mi mondunk, az a magától értetődő, és amit a másik mond, az meg valami, amit a másiknak kell megvédenie, hanem itt az van, hogy mi is, amit mondunk, annak minden alkalommal el kell mondanunk a keretezését, tehát hogy itt egy keretezési verseny van, és hogyha megfigyelitek, Harrisnek a leggyakrabban elmondott mondat, szófordulata az az volt, hogy let us understand how we got here, tehát hogy értsük meg, hogy hogyan kerültünk ide, tehát hogy minden válaszát úgy kezdi, hogy előbb keretezi, tehát hogy tényeket mond el, és a politikai állítását előbb egy ilyen keretező sztorival nyomja, ami szerintem nagyon hasznos volt. Viszont szóval lelkesítő vízió az továbbra sincs. Amit átadott, az ugye egy ilyen számomra viszonylag szimpatikus ilyen szociál-liberális társadalom vízió, ugye lakhatási támogatás.
Akkor mégis itt a vízió szilárd. Hát akkor miért hiányolod a víziót? Hát most itt van lakhatás,
és
van egy kis
ízre. És ez párosulva egy ilyen elképesztő vad héjassággal. Tehát, hogy nekem ez a külpolitikai héjasság, amit letolt.
Héja, ez a legfőjebb vasgyűrűs galant, de azért.
Nagyon ellentét, és hogy szerintem ez így együtt nem megy, és ezt rosszul lövik be, hogy az amerikai társadalomnak most egy ilyen legalább kétharmada inkább izolacionista szeretne lenni, és hogy így effektíven nem értem, hogy miért ebbe állnak bele, miért ezt védik, vagy itt van az, hogy ők most akkor elvi álláspontot fogadnak el, és mondjuk abba a kérdésbe egy szót nem ejtett arról, hogy az árfelhajtás ellen harcolna, pedig ugye azt is bedobta korábban. Miért nem az, amit, azt is támadják a republikánusok, de miért nem az, amiben beleáll és meg akarja védeni? Szerintem az, ami az amerikaiakat maga mellé tudna állítani jobban. Tehát, hogy egy ilyen 50-50 meccsben szerintem az, hogy egyébként ügyészként lehoz tök jól, tehát hogy megnyeri a vitát, de mivel alapból hátrányból indul ilyen szempontból, ismertségben, meg abban a szempontból, hogy ki ő, meg sokan tényleg még mindig azt gondolják róla, hogy hát így folyamatosan változtatja a nézőpontjait, erre se adott választ most.
Nem tudom, szerintem fölülbecsled a választó igényeket. Tehát itt azért egy meghatározott rétegre lőnek, azt látni a felmérésekben, hogy a demokraták mennek vele, tehát amiről beszélgettünk is itt az adás első felében, hogy a demokrata szavazóknál van egy 20%-os emelkedés abban, hogy erősen demokrata turnout várható, tehát az, hogy ők tényleg elmennek szavazni majd novemberben. Másrészt szerintem lemérték azokat a pontokat, amiket akart Harris említ. Tehát azért nem hiszem, hogy ezt mi itt három városban fogjuk kitalálni Washingtontól 1000 kilométerre, hogy vajon miért nem mondta. Sokkal inkább az a benyomásom, hogy elhangzik az a néhány catchword, ami fontos, és azért alapvetően egy érzelmileg definiált domináns Trump térbe kell belépnie. Tehát erről szólt Hillary kihívása is, amit nem ugrott meg, Bidené is, amit végképp nem ugrott meg, pont ugye elmegy a hangja az előző vitán, és ehhez képest Harris szerintem ezt hozta nagyon jól. Hogyha ő itt elkezdett volna most még merengeni egyéb dolgokról, az abban szerintem sokkal nagyobb lett volna a kockázat. Tehát itt policy-re egyszerűen nem volt olyan igény. És ezt azért különböző államokban különbözőképpen fogják elmondani. Tehát szerintem ezt magyarként megint nem értjük, hogy ami budapesti vitában elhangzik, az lehet valamennyi releváns Pécsen. De ami elhangzik egy nemzeti vitában az USA-ban, az lehet, hogy Kaliforniában és Wisconsinban teljesen ellentétes fogadtatású. Tehát azért nagyon alaposan ki kell választani azokat a témákat, amiket kvázi nemzeti vagy szövetségi szinten dob be. Tehát ilyen szempontból én inkább óvatosnak tartottam.
De önmagában ez a téma szerintem tök érdekes, és ugye beszéltük már azt, hogy valamelyik adásban majd beszélni fogunk erről, hogy alakul át ideológiailag a két nagy párt, mert mind a kettőnél elég nagy mozgásokat látunk most, ilyen szinte történelmi mozgásokat, azért pár évtizedenként van csak olyan, vagy fél évszázadonként, hogy ezek a pártok ideológiában váltanak nagyon durvát. És most valami ilyesmi történik, de hogyha kicsit visszatérünk az Orbánra, szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a Trump beszédében látszik egyébként, hogy kik beszélnek hozzá mostanában, kik azok, akik meg tudják győzni ügyekről. Az egyik ilyen az Orbán, valószínűleg, kevesek egyik, aki meg tudja győzni bizonyos ügyekben, és ott van még a J.D. Vance, akit valószínűleg szintén az Orbánék meggyőznek bizonyos ügyekben, és ezért érdekes, hogy ugye azt mondtátok az előbb, meg amivel én is egyetértek, hogy nagyon át vannak gondolva, hogy mit mondanak ilyenkor. Viszont a Trumpnál pont nem látszik ez, hogy meg lehet győzni olyan ügyekkel, Például egy pennsylvániai alacsonyan informált billegő szavazó, ezt most így elképzeltem képileg az alacsonyan informált billegő szavazó.
Walmart parkolójában, igen.
Walmart parkolójában. Ő tudja, ki az az Orbán Viktor. Mert persze sokan ismerik Orbán Viktort, de ők még azt se igazán tudják, hogy ki az a Kamala Harris, nem, hogy Orbán Viktor. Tehát ebből a szempontból jó-e az, hogy ő hivatkozik az Orbánra? A billegő szavazó...
Neki nem jó, igen. Neki nem hasznos, ha úgy tetszik.
Tehát ez a Trump egy ismeretlen emberre hivatkozik. Vagy hogyha ismerik billegő szavazók, de mondjuk nem szimpatizálnak vele, hiszen nyilvánvalóan, aki Orbán Viktorra szimpatizál, az Trumpra fog szavazni. Akkor hasznos-e neki az, hogy az Orbánnal védeti meg magát? És ugyanilyen a... Úgy ugye van ez az állandóan online közege a maga bázisnak, amiben J.D. Vance meg a Trump fia Donald Trump Jr. is beletartozik, hogy ők ugye ráfeküdtek erre az összeesküvés elméletre, amit már említettünk, hogy Ohio-ban a haiti bevándorlók macskákat és kutyákat esznek, mivel viszont hamar jelezte a rendőrség, hogy nem, még csak bejelentés érkezett arra, hogy eltűntek volna emberek. De hogy ezt senki nem tudta, tehát én tegnapig én se értettem, hogy miért posztolgatnak macskákat, utána kellett néznem, ilyen macskamentős, meg van egy olyan, Donald Trump Jr. ugye ma pont egy pár fél napja posztolt egy olyan képet, hogy Donald Trump egy óriási macskán lovagol egy géppuskával, tehát egyrészt itt tart a republikánus közpolitikai vita, másrészt meg ezek olyan dolgok, amiket ott Elon Musk ért. És az átlagszavazó meg nem érti, azt látják csak, hogy van ez az öreg ember, aki arról ordibál, hogy a bevándorlók megeszik a macskákat. És nincsen kontextusa, nincsen kitalálva, hogy kinek szól az üzenet. Egyébként nekem erre van egy tippem, hogy miről szól. Emlékeztek, amikor a Boris Johnsonnak volt egy interjú, amikor arról beszélt, hogy modellbuszokat ragaszt össze. És ott volt egy olyan elmélet, hogy azért beszélt a buszokról, hogy a Google keresési találatokban felülírja az NHS buszt, ami nagyon kínos volt nekik korábban a Brexit előtt. És szerintem valami hasonlót csinálhat, most ezt félig komolyan mondom nyilván, a J.D. Vance, hogy a gyerektelen macskás nőket, a Childless Cat Lady kommentet akarja felülírni a macskátevő haiti menekültek koncepciójával a Google keresésekben.
Fantasztikus, de ez kiváló.
Nincs ez átgondolva egyáltalán, azt érzem.
Nincs, és ebből, amit mondasz, Zsolt, az szerintem fontos, és azt továbbvinném, hogy az látszik, hogy Trump tényleg azt mondja el, amit az utolsó három embertől hallott. Tehát, és lehet, hogy az éppen már a lágóba bement egy magyar delegáció, de azért nem értékelném túl se ennek a szerepét. Ugye itt a Heritage Foundation-nel kapcsolatban Harris ügyesen nyomta, hogy akkor Trump kimondja, hogy ő nem olvasta a Project 2025, tehát 2025-nek a 900-nál is több oldalát. Mondjuk ezt nem is vártuk tőle, mert akkor egész életét felülmúló olvasmányélménye lenne. De...
A Biblia után.
Igen, ugye az egyetlen bevallatos.
Hát, azért ott is a kedvenc kérdésem. Van az a videó, amikor megkérdezik tőle, hogy mondja erre kedvenc idézetét az evangéliumból, és akkor elkezd magyarázni, hogy nem szeretnék ilyen specifikumokba belemenni. Mindegyiket szeretem. Még a két szövetség között se hajlandó választani.
Csak a hallgatóinknak bemondanám, hogy itt az elmúlt adásunk óta nem csak a vita volt egy nagyon-nagyon fontos történet, hanem az is, hogy az FBI előjött azzal a bizonyos média céggel kapcsolatos óriási vádiratával, hogy hogyan is működik a jobboldali influencerek megvásárlása Oroszország által. Ami gyakorlatilag Putyin egyik kabinett tagjáig ér, és onnantól kezdve, hogyan vitték át a dollármilliókat, fizették ki ezeket az influencereket, és produkáltak eléréseket. Nagyjából azonos talking pointokkal egyébként, amit például Ukrajna kapcsán szó szerint ugyanúgy visszamondott Trump Pennsylvániában. Szerintem ezt majd linkelünk erre egy jó cikket. Biztos, hogy érdemes erről külön is beszélgetnünk, hogy mekkora a hatása ennek az egész külföldi befolyásolásnak Oroszország irán Kína által. Nyilván megvan a helye, ahol ezt tudhatni, és aztán van, amikor már ezt tényleg csak ürügyként használják. De most a legtisztább képet kaptuk arról, hogy milyen nagyon szofisztikált, tehát engem is meglepően szofisztikált struktúrában tudják ezt végrehajtani. Szívik kell, hogy meggyőzik az influencereket, hogy végeredményben te csak egy franciának dolgozol.
És ezek az influencereknek nem tűnik fel, hogyha valaki egy videó elkészítéséért 100 000 eurót fizet.
Hát ez nem csak ott van, szerintem vannak akkor, más országok is, ahol...
Akkor ez lehet, hogy gyanús, ez az egy videóra 100 000 dolláros tiszteletdíj, ez, hogy mondjam, szóval ez engem kiakaszt. De bocs, csak akartam még visszatérni, hogy igen, ez erre az Orbán dologra, hogy igen, szóval szerintem nyilván valószínűleg, szóval Orbán egy ilyen szimbólumot akarnak belőle csinálni, ugye egy ilyen, egy ilyen jelölője annak, hogy ez az egzotikus, kemény csávó, aki itt így másként csinálja a dolgokat, mint ahogy itt ezek a demokrata nyámnyilák akarnák csinálni, és hogy így ez ugye az üzenete, és aztán az, hogy mi a tartalma, ugye az, hogy ezzel támadták a republikánusok Kamala Harris-t, hogy ez az árfelhajtás elleni küzdelemben árstoppokat vezetne be. Tehát, hogy ugye ezen akadtak ki a republikánusok, amit Orbán Viktor egyébként csinál, vagy szóval ilyenek, de hogy igen, ki endorszolja, vagy kit említett Trump, mint akit őt endorszolja, támogatja, Orbán Viktor. Kit említett Kamala Harris, mint akit őt támogatja és endorszolja, Dick Cheney, ugye George Bushnak az alelnöke, az afganisztáni és az iraki háborúknak az egyik ilyen, hogy mondjam, most joggal vagy jogtalanul, de nagyon köztudomásulag őt vádolják azzal, hogy az egyik ilyen mastermind, ilyen agy volt az egész ezek mögött a hadműveletek mögött, és ezek elég népszerűtlenek az amerikai választók nagy körébe, és valószínűleg nagyobb a névfelismertsége, meg könnyebben beazonosítják a választók, hát meg a Dick Cheney-t, mint Orbán Viktort. Tehát, hogy szóval, hogy...
Meg a legrepublikánusabb ember a világon, aki konkrétan vita közben arcon lőtt egy másik embert, mert nem tetszett neki. Tehát,
és hogy persze értem, hogy centrista szavazókhoz lehet, de én... Szóval ugye a Csigó Péternek van ez a könyve, a Speculating About Democracy, hogy valójában, vagy Speculating About the People, tehát hogy itt valójában nem az van, hogy tudjuk, hogy mit akarnak az emberek, hanem minden, ilyen versengő spekulációk vannak, ilyen spekulációiparok épültek fel arra, hogy megmutassák a politikusoknak, hogy valójában mit gondolnak a választók. Ilyen értelemben a demokraták is spekulálnak arról, hogy mit akarnak hallani a választók, és ők valószínűleg a centrista választókra azt akarják, hogy azt spekulálják, hogy azt akarják hallani, hogy hát, hogy igen, itt 200 republikánus politikus támogat engem, hogy Dick Cheney, a volt republikánus alelnök is támogat engem, csak hogy én nem vagyok biztos benne, hogy az amerikai társadalom, legalábbis azok alapján hogy milyen makrotudások alapján, amiket így látunk, ezek mondjuk a Dick Cheney megítélésében, biztos, hogy ott vannak az amerikai választók, ahol a Kamaláék képzelik.
Nekem még egy fél gondolatom van az Orbán Viktorról. Én arról azt már említettem azt a cikkemet, ami arról szólt, hogy Magyarországnak igazán nincsen külpolitikája, hanem arról szól minden, amit csinálunk, hogy Orbán Viktornak igaza legyen. És ugye ebben a szempontból az amerikai választás az azért veszélyes Orbán Viktornak, mert itthon veszíthet vele. Tehát ha Trump kikap, azzal ő itthon is kikap. De azzal, hogy a Trump túl közel emeli saját magához, és gyakorlatilag ilyen az egyetlen hivatkozási pontnak tekinti külföldön, azzal az a veszély is benne van, szerintem, hogy az Orbán külföld felé is veszít. Tehát a saját befektetett energiáját még nagyobb arcvesztés lesz az, hogyha nem Trump nyer, és nem csak nálunk, hanem esetleg külföldön is megtudják az Orbánátok jelentését, és ebből konzekvenciákat vonnak majd le az Orbán kormány működésével kapcsolatban.
Igen, és egész biztos, hogy akkor majd sokat fogunk hallani az amerikai demokráciának a rossz működéséről, és ki tudja, milyen erőszak esetleg, ami kitől majd a választások után, akkor az átkeretezi az itthoni narratívát, de teljesen egyetértek, hogy ez egy nagyon-nagyon high risk, nagyon komoly rulettezés, ami zajlik a magyar külpolitikában, nem nagyon létező B-opciókkal. Elszaladt az időnk, szerintem, ha mindenki egy olyan záró momentumot kiemelne a vitából, ami lehet, hogy nem a vita legfontosabb része, de valamiért azt érezzük, hogy magyar szemmel viszont kifejezetten izgalmas volt, vagy áthallásos, vagy értelmezhető ebben a közép-európai valóságban, azzal zárjuk ezzel a kis körrel a beszélgetést. Láttam, hogy nagyon gondolkoztak, úgyhogy kezdem én. Elhangzik egy ponton, hogy ki az igazi vezető, ki a true leader. És ebbe Kamala Harris megy bele, hogy ugye kétféle személyiség áll a színpadon, és ő a Trumpban azt látja, aki igazából az embereket bizonyos módon, ugye beating people down, ezt nem is tudom, hogy lehet szépen magyarra fordítani, tehát valahogy úgy leveri az emberek hangulatát, miközben vannak azok a vezetők, akik lifting people up. És nekem az egészből ez jött át, és megint csak visszautalnék oda, hogy a magyar politikában is egy picit ezt érzem, hogy Trump is lefesti az országot. Ugye 16-ban láttuk, hogy nekifut, és most 8 évvel később is elmondja, hogy milyen rossz a helyzet. Ugye az olyan, mint Orbán Viktor, 14 éve vagyunk a nyugat alkonyába, de azért csak nem akar lemenni az a nap. Tehát, hogy van egy kép, amit ők festenek, amiben mindig minden rossz, és valahogy nem tudom, ha az emberek körbenéznek, nem biztos, hogy ezt érzik, sőt a visszajelzések alapján is ezt látjuk, hogy a saját helyzetükben nem érzik, de persze a többiek biztos rosszabbul vannak. Szignifikáns különbség van a válaszokban, hogy a saját és mások helyzetét hogy látják, és a sajátjukat jobban. Tehát ez a pozitív kép, amire Kamala megy, szerintem ez hihetetlen izgalmas lesz nekünk is errefelé, meg a többi politikusnak, akik megpróbálnak majd átnyergelni ebben a ciklikus politikai kampányolásban a pozitív oldalra.
Ha kicsit rákapcsolódnék erre, mert nekem a készfogás volt az elején. Uh-huh. Ez egy ilyen nagyon jó pillanat, igen, ami szerintem egy kicsit vissza is hozta az amerikai politikának azt a töredezettségét, ami elég pusztító erejű szerintem, nem csak Amerikára nézve, hanem mindenki másra is, hiszen az összes többi ország is Amerikától nézi el, hogy kell vitatkozni, hogy kell működtetni egy demokráciát. És ez a készfogás, ugye az előző vitánál nem volt készfogás. Az előző 2-3-nál se volt. Azt hiszem, talán egyetlen Trump vitánál se volt készfogás, de ebben nem vagyok teljesen biztos.
Azt nem tudom, de Hillary valami volt, igen.
Igen, de most volt, és ezt kierőszakolta a Harris, hogy a Trump kezet fogjon vele, ami szerintem egyrészt egy nagyon jó...
Oda kellett menjen a Trump pódiumához, mert a Trump, igen, ugye rá se nézett, oda se fordult.
De hogy egy elég jó power move, hogy ezt ki tudta erőszakolni, és szerintem egy elég jó ilyen civilizációs húzás is, hogy azért legalább ennyi legyen már bennünk, hogy kezet fogunk egymással az ilyen vita előtt, akármennyire is gyűlöljük egymást.
Én azt szoktam nézni ilyen viták után, magyarországi viták után is, hogy a különböző táboroknak az ilyen kemény magja hogy reagál social médián, és most azt néztem, hogy hát a republikánusan mindenki a bírókat, tehát a moderátorokat szidja, hogy hát elfogultak voltak Kamalába, és az, amikor a bíróval foglalkozol, az egyrészt az biztos, hogy általában mindenki mást elidegenít, mert senkit nem érdekel, hogy a kapufa volt-e a hibás azért, hogy nem rúgtad be a gólt. Szóval, hogy ez nekem csak azt mutatja, hogy a republikánusok, a trumpista kemény mag is érzi, hogy hát ez azért nem sikerült jól, és akkor miről tudnak beszélni, hát ki a hibás, a moderátorok a hibások nyilvánvalóan. Szóval, hogy ez nekem egy ilyen érdekes cucc volt, és ez Magyarországon is szokott lenni amúgy.
Szemüveget a moderátoroknak.
Szemüveget a moderátoroknak, és még több időt a hallgatóknak. Reméljük, hogy minket végig tudtak hallgatni, és hogyha van idejük, akkor meghallgatják majd a vitát is. Zsolt, Szilárd, nagyon köszönöm, hogy itt vagytok velünk a Partizán Amerikánó podcastjában, a podcast sorozatunk első adásában, amelyben az elnöki vitáról, illetve arról beszélgettünk, hogy melyikünk mit tart a választás valódi tétjének, a valódi kockázatnak. A következő 2 hónapban, a választás napjáig minden csütörtök reggel fogunk jelentkezni, tehát Kernel Zsolt a 24.hu részéről, illetve Papp Szilárd és jómagam Feledi Botond a Partizán részéről. Az adás különlegessége, hogy a 3 hangot 3 városból vesszük föl, Zsolt Budapesten, Szilárd Barcelonában, én pedig Brüsszelben vagyok. Az amerikai elnökválasztási kampány eseményeit nem csak elemezni fogjuk, hanem azt is megnézzük, hogy európai és a globális folyamatokra milyen hatásokkal van, adott esetben itt Magyarországon mit fogunk ebből érezni. Végül pedig iratkozzatok fel a Partizán, illetve a Partizán podcast csatornáira. Ne felejtsétek el, hogy ezek különböző formátumok, különböző felhasználói fiókok. Támogassátok a munkánkat, hogy minél több minőségi tartalmat tudjunk előállítani, és ha nem tettétek volna meg eddig, akkor iratkozzatok fel a heti Feledi hírlevélbe, amelyben minden héten, szerdán bemutatom nektek az elmúlt 168 óra legfontosabb világpolitikai eseményeit. Kövessétek Kernel Zsolt és a 24 munkáit is, ebben pedig az is sokat segít, hogyha regisztráltak a portáljukon, és ezzel extra tartalmakhoz is hozzáfértek. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, jövő héten csütörtökön újra jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.